Az Inforádió jogi magazinját hallják 2021. május 13-án. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. A KSH adatai szerint tavaly évvégén a járvány miatti újabb korlátozások bevezetésével a balesetek száma ismét jelentősen visszaesett. 2020 utolsó negyedévében összesen 3302 baleset történt a hazai utakon, ami 24%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál. A meghaltak száma 27%-kal, az ittasan okozott balesetek száma 10%-kal csökkent. Ha azonban közúti baleset részesei vagyunk, fontos, hogy minél hamarabb bejelentsük a káreseményt. Ez 2019 óta egy applikáció használatával, az e-kár bejelentő segítségével gyorsan és egyszerűen megtehető, mondta az Inforádiónak a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Lambert Gábor hozzátette, a biztosító társaságok számára így egyszerűsödik az adminisztráció és költséget takarítanak meg. Rozgonyi Ádám interjúja.
Van-e arról statisztika most, hogy körülbelül hogyan alakultak az elmúlt hónapokban, vagy elmúlt egy évben a közlekedési balesetek számai?
Statisztikai hivatal adatai szerint tavaly rekord alacsony halálos baleset született a közutakon szerencsére, és korábbi években általában olyan 6-700 ember vesztette évente életét a közutakon. Tavaly 500-nál megállt ez a nagyon tragikus mutató, úgyhogy a járványnak ilyen szempontból volt egy pozitív hatása, legalábbis ami a közúti közlekedést illeti.
Azt nem tudom, hogy a magyarok többsége gyakorlott-e ebből a szempontból, de a kárrendezés, hogyha bekövetkezik a baleset, ne adj Isten, akkor tudják, hogy mit kell csinálni? Tehát a lakosság tisztában van vele azzal, hogy utána mi az első lépés, persze, hogyha rendelkeznek biztosítással?
Igen, hát az adatok alapján előbb-utóbb mindenki eljut a biztosítóhoz. A Mabisz részéről annyit tudunk tenni, hogy 2019 óta van egy digitális szolgáltatásunk, az e-kár bejelentő, tehát már nincs szükség a korábbi kék-sárga nyomtatványra, ha adott esetben bekövetkezne egy baleset, akár a felek, akár a helyszínen letöltve ezt az e-kár bejelentőt, ezt a digitális applikációt be tudják küldeni a baleset adatait a biztosító társaságokhoz.
Milyen adatokat kell ilyenkor elsődlegesen továbbítani?
Hát pontosan megvan, ugye a formanyomtatványon is, ahogy a kék-sárga papíralapú bejelentőn is megvan, hogy miket kell kitölteni. Elsősorban a baleset részvevőinek a személyes, illetve biztosítási adatait, valamint a baleset körülményeit kell kitölteni. Az e-kár bejelentőn mindez most nagyon leegyszerűsödött, hiszen magánszemélyeknek elegendő a nevüket, születési évüket, illetve a rendszámukat kitölteni, és utána az applikáció a biztosítási kötvényük adatait már automatikusan kitölti. Egyre jobban lerövidül az az idő, amit erre kell fordítani a baleset részvevőinek, és a helyszínről, mint említettem, el tudják küldeni a biztosító társaságok felé a baleseti bejelentést.
Tehát ez a preferáltabb módszer, hogy online kezdik meg a ügyintézést a érintettek?
Én azt hiszem, hogy ez mindenkinek egyszerűbb és gyorsabb, hiszen egy stresszes helyzetben épp elég nehéz megtalálni mondjuk a papíralapú kárbejelentőt. Nagyon sokan nem is tartják a kocsiban, vagy tol éppen nincsen, viszont mobiltelefonja mindenkinek van, és hát talán csökkenti adott helyzetben a stresszt is, hogyha tudjuk, hogy mihez nyúljunk, és viszonylag gyorsan, a tapasztalatok szerint most már kevesebb, mint átlagosan 20 perc alatt ki tudjuk tölteni ezt a mobil applikációt és elküldeni, és nem beszélve arról, hogy mennyire leegyszerűsödik az ügyintézés folyamata, hiszen lényegében nem kell bemennünk a biztosító társasághoz, hanem digitálisan tudjuk intézni kárügyünket. Úgyhogy ez pedig a biztosító társaságunk is természetesen jó, hiszen számukra is egyszerűsödik az adminisztrációs folyamat, és ezáltal az adminisztrációs költség is hosszú távon.
Igen, és a dokumentációban is hasznunkra lehet az okostelefon, például a kárnak a lefényképezésében, levideózásában. Tehát hasznos lehet, hogyha balesetet szenvedünk, egy okostelefon, hogyha van kéznél, ugye?
Természetesen, és hát erre az applikáció erre is lehetőséget nyújt, hogy akár fényképeket, akár videót beküldjünk a társaságokhoz, úgyhogy tudjuk csatolni az applikáció mellé. És hát az mindenképpen leegyszerűsíti a bejelentést, hogy hogyha tisztázott és egyértelmű a helyzet, az meggyorsítja az ügyintézés folyamatát is.
De ugye a felelősség megállapítása az nem a mi dolgunk, nem a mi feladatunk elsődlegesen.
Nem, elsődlegesen az a szerencsés, hogyha egyértelmű a dolog, és a felek megállapodnak, hogy ki a károsult és ki volt a károkozó, vagy hogy végszükség esetén, hogyha ez nem sikerül, akkor rendőri segítséget vesznek igénybe, de hát ez egyrészt időbeli, másrészt pedig anyagi költségvonzattal is jár. Úgyhogy sokkal egyszerűbb, és a legtöbb baleset szerencsére nem súlyos baleset, nincsen személyi sérülés, amikor mindenképpen szükség van a rendőri jelenlétre, hanem a legtöbb baleset az egy koccanás, kisebb és egyértelmű helyzetek, amikor valóban gyorsan és hát flottul mehet az ügyintézés.
Járvány alatt mennyiben változtak a különböző biztosítási konstrukciók, amelyeket az egyes biztosító társaságok kínálnak? Tehát arra gondolok, hogy bővült azon káresemények köre, amelyeket egy biztosítás fedezhet?
Hát alapvetően nem változtak a konstrukciók, hát továbbra is a gépjármű vezetők a kötelező gépjármű felelősség biztosítás mellett a kaszkót vehetik igénybe. Olyan esetekben, amikor mondjuk nem egy közúti esemény következtében sérül meg a járművük, vagy adott esetben ők a károkozók, és nekik kellene fizetniük a gépjárműben bekövetkezett károsodásnak a teljes költségét, vagy pedig hát mondjuk, amikor egy viharban fa dől a gépjárművükre, akkor a kaszkó nagyon jól tud jönni, hiszen ilyen esetben az önrész leszámítva, és amennyiben a kaszkó biztosítása kiterjed erre, akkor a biztosító vállalja a költségeket.
Hogy működik ez a procedúra akkor, hogyha külföldön szenvedünk balesetet? Miben változik? Mi változik ilyenkor?
Ha külföldön szenvedünk balesetet, akkor lényegében nem sok minden változik, hiszen a külföldi biztosítóknak vannak magyarországi partnereik, és a kárbejelentés után az ügyeket már itthon tudjuk majd intézni, és hát itthon a biztosítón keresztül ugyanúgy tudjuk intézni a külföldön elszenvedett baleset következményei.
Tehát ennek úgymond nincsenek plusz költségei? Biztosítási szempontból persze.
Nincsenek plusz költségei, ugyanúgy meg kell tenni a kárbejelentést, és a kinti biztosító felveszi a magyarországi partnerével a kapcsolatot, vagy adott esetben, ha olyan a konstrukció, akkor a Mavisszal a kapcsolatot, és utána az ügyfél itthonról tudja intézni az ügyeket.
Ugye most már egészen jó az idő, melegszik az idő, közeledik a nyár, talán ilyenkor többen ülnek kerékpárra. Mi történik akkor, hogyha egy kerékpáros egy autóssal ütközik, akkor hogyan történik a felelősség megállapítása? Lehet-e mondjuk ugyanúgy a kerékpáros felelős, mint az autós?
Természetesen lehet a kerékpáros is felelős. Nagyon sokszor egyébként abból adódnak károk, hogy a kerékpáros mondjuk a pedáljával meghúzza az autó fényezését, és azért ez a mai modern gépkocsiknál elég komoly károkat tud okozni. Tehát ilyen esetben lehet egy lakásbiztosításnak egy kiegészítő biztosítása és a megoldás, egy felelősségbiztosítás kiterjedhet az ilyen esetekre, vagy most már elérhetőek a piacon kifejezetten kerékpáros biztosítások is, amelyek szintén átvállalják meghatározott feltételek mellett és meghatározott összegig egy-egy ilyen kerékpáros által okozott balesetnek a következményeit.
Tehát akkor is érdemes biztosítást kötnünk, hogyha mondjuk legtöbbször nem autóval közlekedünk, hanem kerékpárral vagy gyalogosan, hiszen sajnos akkor is történhetnek balesetek velünk.
Ez így van, és külön ki kell térni a segédmotoros kerékpárokra, hiszen nagyon sokan még ma sem tudják, hogy ezekre is kell kötelező gépjármű felelősségbiztosítást kötni, ami éves szinten 1-2000 forintos tétel ugyan, viszont szintén nagyon jól jöhet vitás helyzetben, vagy balesetkor. Azt lehet mondani, hogy manapság a közutakon körülbelül 500 000-en úgy használják a robogójukat, hogy nem kötnek rá kötelező felelősségbiztosítást, mivel nincsen rá rendszám, viszont a rendőr ezt kérheti és büntetheti is, és azt hiszem, ahogy értesültünk róla, ezt meg is teszik.
Ugye nem beszélve a különböző elektromos rollerekről, gördeszkákról, amelyeknek még a besorolása sem egyértelmű, hogy járműnek minősülnek, vagy pedig ugyanazon szabályok vonatkoznak ezekre az eszközökre, mint a gyalogosokra.
Így van, és a biztosítók is várják azt, hogy ennek a jogszabályi háttere rendezett legyen, és ez alapján lehessen eljárni. Remélhetőleg ez minél hamarabb megoldódik ez a helyzet.
Tehát egyébként a Kressz az sok mindent meghatároz biztosítási szempontból is, tehát egy irányadó szabályzat?
Hát a Kressz is irányadó szabályzat, de külön a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási törvény, annak a tételei azok sokkal részletesebben írják le a biztosítók számára, hogy milyen esetben mit kell alkalmazni és mire kell tekintettel lenniük.
Egyébként, ha online kötünk szerződést, akkor ugyanazokra a dolgokra kell figyelnünk, mint ha papír alapon tesszük azt?
Hát természetesen, úgyhogy Magyarországon nagyon elterjedt az, hogy a kötelező gépjármű felelősségbiztosításunkat már az összehasonlító oldalak segítségével online kötjük meg. És egyébként itt szeretném elmondani, hogy a legteljesebb összehasonlítás, árösszehasonlítás az a Mabis D-navigátorán történhet meg. Ott ki tudjuk választani, hogy melyik társaságnak az aktuális ajánlata éppen a legkedvezőbb számunkra, és az alapján tudjuk szintén online a társaságnál megkötni a szerződésünket.
Lambert Gábort, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Újra fogyasztóvédelmi szakemberképzést hirdetett a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kara, valamint az Európai Fogyasztóvédelmi Szervezetek Szövetsége. A május 19-e és 21-e között rendezendő tréning célja, hogy megismertessék a jelentkezőkkel a digitális jogokra, adatvédelemre vonatkozó, fogyasztókat érintő jogszabályokat és a fogyasztóvédelmi jog legfontosabb jogintézményeit. A részletekről Rozgonyi Ádám kérdezte Grátné dr. Baranyi Dórát, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek munkatársát.
Pontosan mire szolgál ez a képzés, milyen fajta szakembereket képeznek?
A tréning célja tulajdonképpen az, hogy megismertessük a szakemberekkel a digitális jogokra, az adatvédelemre vonatkozó fogyasztókat érintő jogszabályokat, és a fogyasztóvédelmi jog legfontosabb jogintézményeit. Itt mindenféle szakembert igyekeztünk bevonni a képzésbe, akik érintettek a fogyasztóvédelem területén. Megkerestük tájékoztató és felkérő anyagainkkal a békéltető testületeket, a fogyasztóvédelmi civil szervezetet, saját tagjainkat is beleértjük ebbe, a minisztériumot, a hatóságokat, a kormányhivatalokat, és nagyon nagy szerencsénk van, mivel elég sok jelentkezés volt már az első tréningre is, és miután sikeres volt, és szerencsére kollégák, akik részt vettek az első képzésen, javasolták a tréningünket, így a második tréning pillanatok alatt betelt a létszámmal, a megfelelő létszámmal, és hát el tudjuk indítani. Úgyhogy jelenleg a fogyasztóvédelem széles körében szereplő szakembereket be tudunk vonni a képzésbe, és reméljük ez a második tréning is sikeres lesz majd.
Ennyi idő alatt lehet piacképes gyakorlati tudást átadni, vagy csak el lehet indítani egy úton valakit?
Én azt gondolom, hogy az előadók személye és magas tudása az garancia arra, hogy ez alatt a 3 nap alatt is egy mélyebb tudást tudnak szerezni a szakemberek. Mindenkinek más és más az, ami érdekli a témában, vagy a témák közül. Itt értem azt, hogy ugye a digitális jogokról dr. Garácsony Gergely fog előadni, aki a Széchenyi István Egyetem docense, ennek a területnek a nagy szakértője. Ő mélyebb ebben fog beszélni az adatvédelemről, a GDPR-ról, illetve a platformokról, tehát ahol vásárolunk online, illetve a social médiáról is, ami azt gondolom, hogy az első tréning tapasztalatai alapján rendkívül hasznos a szakembereknek, talán ebben van a legnagyobb hiányossága jelenleg a tudásoknak, vagy ismerete anyaguknak. Nagyon fontos téma lesz még a hírközlés, a telekom téma, akkor dr. Orosz Brigitta fog előadni, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság hatósági osztályának vezetője. Ő is évek óta foglalkozik ezzel a témával, és rendkívül nagy gyakorlati tapasztalattal bír, úgyhogy igazándiból ez is, és mint minden előadás, sok interaktivitást is igényel majd a résztvevőktől, amivel természetesen fogják mélyíteni a tudásukat is. Meg szeretném említeni előadóként ugye a fő előadónkat, a fő trénerünket, dr. Lévainé, dr. Fazekas Judit professzor asszonyt, aki a Széchenyi István Egyetem polgárjogi és eljárásjogi tanszékének dékánja, ő ennek a területnek a jelenleg a legismertebb kutatója Magyarországon, ő fog az alapvető fogyasztóvédelmi intézményekről beszélni, illetve európai jog és a magyar jog viszonyáról a fogyasztóvédelmi szabályozásban.
Más fénytörésbe került a digitális jog, a fogyasztóvédelmi jog így a koronavírus járvány alatt?
Igen, természetesen erre is ki fogunk térni ebben a témában. Igen, úgy gondolom, igen. Sokkal több embert kellett erre a területre terelni, vagy terelődött a szükség miatt, mint ami egyébként használta az online, illetve az internet adta lehetőségeket. Ezek az emberek nem biztos, hogy ezen rövid idő alatt fel tudtak képzülni ezeknek a hátrányaira, illetve hátulütőire, és úgy gondolom, hogy itt a fogyasztók rendkívül kiszolgáltatottak lettek a pandémia alatt, úgyhogy itt nagyon nagy feladata van a fogyasztók, védelmi szakembereknek, hogy megfelelő tájékoztatást adjanak a lehetőségeikről, illetve hogyha őket kár vagy bármiféle hátrány érte, akkor arról, hogy hova fordulhatnak panaszokkal.
A kiszolgáltatottság az hogyan mutatkozik meg?
Hát mindenféleképpen megmutatkozik az adatvédelemben is, bár azt gondolom, hogy elég erős jogszabályunk van már Európai Uniós és magyar szinten is, hogy hogy és hogyan lehet az adatainkat használni, viszont nem nagyon tudják még a fogyasztók, hogyha visszaélnek az adataikkal, vagy hogy élnek vissza az adataikkal, és ilyenkor mit csinálhatunk. Erről fog szólni például az előadás egy bizonyos része, és tanácsod a szakembereknek is, hogy milyen tanácsot adjanak majd a fogyasztóknak, ha ilyen problémájuk van. Ez az egyik, a másik pedig természetesen a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ugyanúgy előfordulnak az online térben, sőt talán több, mint a valós térben már, illetve hát a legsúlyosabbak ugye az internetes csalások.
Mert hogy ebből sokféle van sajnos.
Igen, nagyon sokfélét tapasztalunk sajnos, tehát a legenyhébb módozattól a legsúlyosabbik, amik már ugye a bűncselekmény kategóriába is tartozik.
Az Inforádióban is több alkalommal beszéltünk ezekről a csalásokról. Ugye most sajnos újra fellengoltak úgymond azok a fajta visszaélések, amikor SMS-t vagy valamilyen e-mailt kap a célszemély, aki óvatlanul belekattint, rákattint, és arra kéri mondjuk, hogy adja meg a bankkártya adatait, de nem lehet elégszer elmondani, hogy mire gyanakodhatunk, hogy itt bizony valaki vissza szeretne élni a jó hiszeműségünkkel.
Hát igen, a bankkártya adatainkat azért nem lehet csak úgy elkérni egy egyszerű e-mail során, úgyhogy ezt mindenféleképpen gyanúra kell, hogy gyanakodnunk kell. Én ilyenkor mindenképpen javaslom, hogy az érintett bankot nem az e-mailben adott telefonszámon, hanem a saját esetleg bankügyintézőnkkel, vagy fiókunkkal, akivel kapcsolatban vagyunk, kérdezzünk rá, és amint kiderül a csalás, vagy az átverésnek az esélye, azonnal jelezzük a rendőrségnek, mert a legjobban ők tudják, úgy gondolom, ezt kivizsgálni, és utána megtenni a megfelelő lépéseket, ha ez már ilyen rendszer szintű csalás lenne.
Tehát ne próbáljuk mi megoldani a dolgot? Hanem mindig
semmiképpen nem javaslom. Semmiképpen nem javaslom, mert azt gondolom, hogy nem biztos, hogy vagyunk abban az információnak a birtokában, vagy annak az eszköztárnak a birtokában, amivel ezt a leghatékonyabban meg tudjuk oldani.
Akkor nyilván erre is kitérnek majd a képzés során.
Igen, ilyen téma is lesz majd, de hát nagyon sok téma van a digitális jog területén. Azt is tudni kell, hogy folyamatosan egy interaktivitás lesz a trénerek, illetve a résztvevők között, tehát lesznek kérdések és válaszok, illetve lesznek jogesetek, amiket átbeszélünk, illetve átbeszélnek a trénerek, illetve a résztvevők, úgyhogy itt minden olyan esetet fel tudnak vetni a résztvevők, amik őket foglalkoztatja, akár mint magánszemély, akár mint szakember, esetleg találkozott olyan problémával, és így igen, tehát ezekre a kérdéseikre választ fognak kapni a szakemberek, amit ők természetesen később a munkájuk során fel tudnak majd használni.
Egy gyakorlati jellegű kérdés, hogy hogyan lehet jelentkezni, illetve lehet-e még jelentkezni erre a képzésre?
Hát a jelenlegi képzés már lezárult, úgyhogy sajnos erre nincsen már mód. Nem tudjuk, hogy lesz-e még újabb képzés. Ugye ezt januárban se tudtuk, hogy második lesz-e, vagy nem. Igazándiból már nem tudnak jelentkezni, de amikor lehetett, azok igazándiból a honlapunkon, illetve a Facebook oldalunkon volt fönt róla információ, illetve mi közvetlenül megkerestük azokat a szakembereket, akik területeket, illetve munkáltatókat, illetve hatóságot, akiket érint ez a terület, ahonnan vártuk a szakemberek jelentkezését.
Utána a képzés elvégzése után kapnak egy papírost a végzettek, hogy ők most már szakemberek?
Természetesen, erről ki fogunk állítani egy tanúsítvány, hogy ezen a képzésen részt vettek, és úgymond az elvárásoknak megfeleltek. Ami az elvárások gyakorlatilag ugye az, hogy interaktívan részt vegyenek minden nap, minden előadásán, és ott a megfelelő kérdésekre tudjanak majd válaszolni a képzés végén. Nagyon interaktívra próbáljuk csinálni, mert ez az első képzésnek ez volt a nagy tapasztalata, hogy azt szerették a legjobban a résztvevők, úgyhogy az internetes lehetőségeket és a Zoom alkalmazás lehetőségeit igénybe véve fogunk alkalmazni mindenféle kérdőívet, kitöltését fogjuk kérni tőlük, illetve ilyen kérdésválaszokat fogunk feltenni, és ezeken ugye aktívan részt kell venni ahhoz, hogy megkaphassák a tanúsítványt a végén.
Ilyen képzés elvégzése után könnyebb tovább lépni, tehát tovább tanulni ezen a szakterületen?
Azt gondolom, hogy ugye az első képzés végén csináltunk egy kérdőívet, ami pont erre volt, erre irányult, hogy megtudjuk, hogy kaptak-e olyan tudást a szakemberek, amit később hasznosítani tudnak a munkájuk során, illetve mi az, amit hiányoltak a képzésen. És a kérdőív igen-igen nagy százalékában, majdnem 100%-ában azt nyilatkozták a résztvevők, hogy igen, tehát szereztek olyan tudást, amit később tudnak használni, és amivel erősítették önmagukat ezen a területen. Ki több tudást kapott, ki kevesebbet, nyilván attól függött, hogy ki mennyire volt tapasztalt az adott területen. Ez is nagyon érdekes, hogy ugye a szakembergárda, aki részt vesz, azért az különböző szaktudással és tapasztalattal bír. Tehát vannak osztályvezetők, vannak már 20-25 éve ezen a területen dolgozók, és vannak kezdők is. Tehát nagyon kellett alkalmazkodnunk ahhoz, hogy a mindenféle tudáshoz igazítsuk azért az előadásokat és az interaktív feladatokat. Úgyhogy ez egy nagy kihívás volt számunkra is, de azt gondolom, hogy sikeres volt a kérdőív tapasztalatai alapján, tehát mindegyik részvevő szerzett olyan tudást, amit tud majd hasznosítani, illetve a hasznosításon túl a személyes ügyintézésükben is tudnak majd használni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ebben a részben sikeresek voltunk. A másik rész, hogy nagyon jó visszacsatolás volt, hogy esetleg miben tudunk még jobbak lenni, hát igyekszünk ezt a második tréningen már kijavítani.
Azért, tehát nem jogi végzettsége lesz az embernek, ha ezt elvégzi, mert az egy hosszabb folyamat, több éves egyetemi tanulmányok után.
Persze, tehát egyértelműen nem. Vannak jogászok is a szakemberek között, de vannak nem jogászok is. Ezért is mondtam, hogy különböző a szórás, a szaktudás és a tapasztalat között, de sokszor például ugye gyakorlati életben egy jogi végzettséggel nem rendelkező, viszont rendkívül nagy tapasztalattal rendelkező szakember adott kérdésekre sokkal jobban tud választ adni, mint mondjuk egy jogász.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Nyáron jelentősen átalakul a szerzői jogszabályozása, igazodva például az online tér kihívásaihoz, mondta Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke.
Figyelnie, ha egy globális internetre lokálisan tesz fel tartalmakat.
Ez már ugye az a szerzői jogi kérdéskör, vagy szerzői jogi világ, amit azt gondolom, hogy érdemes majd most ez év nyártól újra értelmezni, újra gombolni. Elég erőtésen átalakul magának a szerzői jogi szabályozásnak a modernizálása okán a szerzői jogi törvény, ami ezt az egész tevékenységet ilyen értelemben lehetővé teszi, vagy szabályozza. Például szabályozza, és célok alapján lehetővé teszi, hogy az egyénnek nagyobb szabadsága legyen ilyen értelemben a digitális szabad felhasználás terén, azaz az ő lehetőségei, hogyha ezek nem üzleti célúak, akkor elég széles körűek legyenek, olyan jellegű tartalmak kitételével, ilyen értelemben elérhetőségének biztosításával, amelyeken keresztül eddig azért nagyon korlátos volt az ő megjelenése vagy megjeleníthetősége. Azt látnunk kell, hogy már nem arról szólunk csak, hogy vannak a tartalom előállítók és van a nagy közönség, aki ezt elfogyasztja, hanem a nagy közönség is tartalom előállító, gondoljunk csak olyan jellegű közösségi média alkalmazásokra, ahol naponta képeket, szövegeket, különböző gondolatokat osztunk, megteszünk ki, és nagyon fontos kérdés, hogy az emögött meghúzódó jogok, azok hogyan alakulnak, milyen módon kell ezekkel bánni, hogyan lehet igazából itt a megfelelő szintű szerzői jogot biztosítani.
Külön keretrendszer fog vonatkozni az én aktivitásomra, mondjuk a Facebookon, ha személyes, meg hogyha üzleti tevékenységet kívánok ott folytatni?
Gyakorlatilag igen.
És mi van, hogyha az egyik átbillen, egyszer csak azt látom, hogy hű de sok követőm lett valamitől, és pénzt akarok belőle, akkor a másik keretrendszerben kell dolgoznom?
Igen, és abban az irányba megy el az közös gondolkodás is itt, hogy hogyan lehet igazából a kereskedelmi forgalomban bekerült, és a kereskedelmi forgalomban nem elérhető művek és tartalmaknak a kezelhetőségét ilyen értelemben biztosítani, hogyan kell például a platformok által történt online tartalmak felhasználását biztosítani, kifelel egy-egy tartalom. Most leginkább legutoljára itt több kórházban is volt olyan jellegű szerzőjogi tartalmat érintő kis szolidális videó, amit feltettek a közösségi médiára. Volt egy afrikai zene szám, amire a nővérek táncoltak ezt a tartalmat. Nagyon komoly jogok védik, hisz a zene utáni jogtulajdonos, illetve az a menedzsment, ami ezt kezelte, bejelentette azt az igényét, hogy aki ebből kereskedelmi célú tevékenységet, azaz önreklámozást szeretne ilyen értelemben végezni, az bizony jogdíjkötelező. Ez egy érdekes felvetés, nagyon komoly megkereséseink voltak ezzel kapcsolatban, tehát az online térben történő tartalmak használata és ezeknek ilyen értelemben vett kezelhetősége, az egy nagyon bonyolult ügy, erre próbál meg a szerzőjogi törvény megújítása egy új és stabilabb, egy mindenki számára érthető jogi környezetet teremteni, akár azzal, hogy a platformokon milyen jellegű online tartalmakat hogyan lehet igazából használni, például hagyj említsem meg azt, hogy a törvénymódosítás arra kötelezi majd a szerzőjogi tartalmak megosztására szolgáló közösségi platformokat, hogy a rájuk feltöltött tartalmak felhasználásáért fizessenek megfelelő jogi díjat a kreatív tartalmat előállító jogosultaknak, előadóknak, szerzőknek. De több ilyen példát is lehet említeni, amelyek azt gondolom, hogy a szerzők, előadó művészek helyzetét, illetve a tartalmakat menedzselők életét is megkönnyíti, illetve rendbe teszi.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Április közepétől fokozatosan újraindította a minőségvezérelt közétkeztetés programot a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Ismét ellenőrzik azt, hogy az iskolai közétkeztetést végző konyhák megfelelnek-e a minőségi és tisztasági előírásoknak, mondta az Inforádiónak a Nébik vendéglátás és közétkeztetés felügyeleti osztályának vezetője. Sipos Ildikó kérdezte Tóth Dávidot.
2015 óta végzi a Nébik, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, a közétkeztető főző, illetve tálalókonyháknak az élelmiszerhigiéniai biztonsági minőségi minősítését. Ez egy komplex folyamat, a konyha teljes működését górcső alá veszik helyszíni szemlével, és szakvéleményt állítunk ki. Az iskolai osztályzatok közül az 1-től 5-ig való skálát elérhető eredményeket használunk, illetve százalékos minősítést adunk a konyhák működésével kapcsolatban. Az elmúlt időszakban a pandémia következtében korlátozó intézkedések kerültek bevezetésre, ezért nyilvánvaló, hogy a jelenléti oktatás hiányában a közétkeztetésben részesülők aránya is csökkent, nem vették igénybe a közétkeztetést annyian, illetve nem volt helyben étkezésre lehetőség.
Ugye az értékelés az a megszokott módon folyik, írják a közleményükben, viszont lényeges változtatások lépnek életbe a közétkeztetést érintő közbeszerzéseknél, valamint a minősítési eredmények közétételi módját érintőleg is.
Szakmai felépítésében a program nem változott, továbbra is a megszokott módon folytatódnak ezek a minősítések. Fontos változás viszont, hogy idén szeptembertől a közétkeztetési közbeszerzési pályázatoknál a pályázónak be kell adnia a 3 évnél nem régebbi minősítést is a pályázat során, az ilyen jellegű élelmiszerhigiéniai biztonsági minőségi minősítést is, illetve előtérbe kerül a vonatkozó rendeletben hazai, helyi, illetve rövid ellátási láncból származó alapanyagoknak az előnybe juttatása. Ez is azt szolgálja, hogy a közétkeztetésben minőségi alapanyagokból minőségibb ételek kerüljenek a fogyasztók tányérjára.
Van-e a Nébiknek arra vonatkozóan adata, hogy milyen minőségben dolgoznak a hazai közétkeztetők?
A Nébik honlapján folyamatosan közé tesszük az általunk végzett minősítéseknek az eredményeit, a konyhák adataival, mellette pedig a 100%, illetve érdemegyes eredménnyel, elért eredménnyel. Elmondható, hogy több konyha esetében már többször voltunk kint, tehát ismételt minősítéseket végeztünk, és kezd fölállni egy olyan tendencia, hogy amely konyhákon már másodjára, illetve harmadjára voltunk kint, jobban teljesítenek a korábbi minősítéseikhez képest.
Egyébként arról lehet tudni részleteket, említette, hogy elérhetőek ezek az adatok a Nébik honlapján, hogy milyen megoszlásban teljesítenek a hazai közétkeztetők, tehát hogy hányan vannak például a top mezőnyben, vagy hogy hányan esetlegesen inkább a sereghajtók között?
A legnagyobb arány körülbelül az egyharmadát a középmezőny adja, ezen kívül pedig a 80% fölött minősítő 4-es 5-ös érdemegyet kapó konyháknak az aránya pedig már nagyobb, mint a 3-as alatti minősítést elért konyháknak az aránya.
Tóth Dávidot, a Nébik vendéglátás és közétkeztetés felügyeleti osztályának vezetőjét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Mindenképpen érdemes átnézni a Nemzeti Adó és Vámhivatal által készített személyi jövedelemadó bevallás tervezetet, és szükség esetén módosítani egyes tételeket, hívja fel a figyelmet az adóhatóság. A NAV szóvivője emlékeztetett, hogy a tervezetek május 20-án automatikusan bevallássá válnak, akkor is, ha azt nem hagyja jóvá az adózó. Arról, hogy hol lehet megnézni a személyi jövedelemadó bevallás tervezetét, és mikor lehet szükség kiegészítésre, Sipos Ildikó kérdezte Kis Péter Andrást.
Kezdjük is az elején talán, hogy hol lehet megtalálni a bevallási tervezeteket. Most már 6 éve működik a rendszer, és minden évben úgy néz ki, hogy március 15-ével készülnek el a tervezetek elektronikusan, tehát onnantól kezdve elérhetőek a NAV rendszerében. És arról, hogy elkészült, arról mindenkinek, akinek van ügyfélkapuja vagy elektronikus tárhelye, küldünk egy értesítést, hogy ezek a tervezetek kész vannak és meg lehet nézni. Ez nagyon fontos, hogy nem a tervezetet küldjük el, tehát nem az ügyfélkapus tárhelyre helyezzük ki magát a tervezetet, csak egy értesítést küldünk róla. Tehát ha valaki mondjuk nem nyitotta meg 30 napig, és eltűnt onnan ez a levél, nem kell megijedni, fel kell menni a nav.gov.hu oldalra, ott az ESZIA aloldalt kell megtalálni, és azon keresztül be lehet lépni ügyfélkapus azonosítással, vagy e-személyi igazolványos megoldással az ESZIA oldalára, és már rögtön lehet is megnézni a tervezeteket. Érdemes átnézni, hiszen a NAV mindig hozott anyagból dolgozik, amit évközben a kifizetőtől munkáltatóktól kapunk adatokat, ezeket összesítjük, és ezeket mutatjuk vissza az adózóknak. Ők tudják eldönteni, megnézni a saját kifizetői igazolásokkal, vagy valamilyen biztosítási igazolással, kifizetéssel, hogy ezek az adatok stimmelnek-e. Hogyha valami nincs benne, akkor ezt ki kell egészíteni. Vannak olyan élethelyzetek, olyan jövedelmi szerzési típusok, melyeket mindenki saját maga val be.
Például milyen helyzetekről lehet szó, tehát amikor oda kell arra figyelni, nehogy valamilyen tétel kimaradjon a bevallás tervezetből?
Például, hogyha valaki nem kifizetőnek, hanem egy magánembernek ad bérbe egy ingatlant, akkor ilyenkor mindig az ESZIA bevallásban kell erről számot adnia, és valaki mondjuk nem tudja, hogy hogyan kell ezt kitölteni, hova kell beírni, akkor szintén a NAV honlapja ad megoldást, van egy információs füzetünk, ami a bérbeadásnak a részleteit ismerteti, és hogyha valaki nem tudja, hogy hol keresse, akkor a keresőt kell használni, a kereső funkciót a bevallási tervezetben, oda navigálja a rendszer magát, a felhasználót, ahol ezt ki kell egészíteni. Ugyanilyen lehetőség még az ingatlan eladásnál, hogyha valaki ingatlant adott el és nem tudja, hogy kell-e utána adóznia, akkor a NAV honlapján van egy ingatlan kalkulátor, ahol be kell írni az adatokat, a szerzési évét, az eladásnak az évét, a szerzéskori összeget, hogy mennyiért vette akkor, a mostani összeget, hogy mennyiért adta el, és maga a program ki fogja akkor állni, hogy kell-e adót fizetni, ha igen, akkor mennyit. És ezzel kell kiegészíteni a tervezetet. Ha ezek mind megvannak, illetve megtörténik egy kiegészítés, egy módosítás, akkor nagyon fontos, hogy ezt el kell menteni, és utána kell beküldeni a NAV-hoz.
A NAV ugyanakkor május 10-től a korábbinál hosszabb időben áll az ügyfelek rendelkezésére. Ez mit jelent pontosan, meddig várják az ügyfelek hívásait?
Május 10 és május 20-a között, főleg az ESZIA bevallással kapcsolatos kérdések miatt, egészen este 8 óráig hívható a NAV infóvonala, ezt ingyenesen lehet hívni a 1819-es telefonszámon. Személyi jövedelemadóval, az ESZIA bevallás programjával, annak telepítésével, valamint a nyomtatványok elektronikus elküldésével kapcsolatban lehet kérdezni a hosszított nyitvatartás alatt, ugyanis hétfőtől csütörtökig este 6 óráig lenne, péntekre pedig 13:30-ig lenne hívható ez az infovonal, és mindegyik napon, tehát hétköznap este 8 óráig a rendes üzemidőn túl ezekben a témában tudnak segíteni kollégáim.
Kis Péter Andrást, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.